Urunk, hálásak vagyunk neked ezért a mai alkalomért. Van miért hálát adnunk, hiszen te voltál az, aki vezetted ezt a drága gyülekezetet szent lelked által, és most egy mérföldkőhöz érhettünk. Köszönjük, hogy visszatekinthetünk ezen a mai Isten tiszteleten, és megköszönhetjük mindazt, amit kaphattunk te tőled, hiszen minden, amink van, az tőled van. Urunk, így kérünk, hogy légy szent lelked által jelen, szólíts meg bennünket igéddel, hív bűnbánatra és megtérésre bennünket, és erősítsd azokat, akik már a tieid. Jöjj, Urunk, szentelj meg bennünket jelenléteddel. Amen. Hallgassátok meg hitel és figyelemmel azokat az igéket, amelyeket erre a mai alkalomra választottunk, és amelyeket megírva találunk egyrészről Nehémiás könyvének második fejezetéből, a második fejezetének 20. versének első fele, illetve Péter első levelének második fejezetéből az 5. verset a következőképpen. Maga a menny Istene ad nekünk sikert, és mi az ő szolgáiként kezdjük el az építést.
Péter apostol leveléből így szól Isten igéje: ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá. Ezért ez áll az írásban: íme leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Amen.
Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Drága gyülekezet, szeretett testvérek, engedjétek meg, hogy ezen az ünnepi Isten tiszteleten visszatekintsünk néhány nagyobb mérföldkő erejéig. Fontos, hogy az ember életében legyenek ilyen visszatekintések, és fontos, hogy az ember életében legyenek olyan mérföldkövek, amelyekre emlékszik, amelyek meghatározóvá válnak az életében. Engedjétek meg, hogy ezeket a meghatározó mérföldköveket most elmondjam nektek, illetve azok a meghatározó dolgok, amelyeket Isten adott az életemben, életünkben, azoknak a gyümölcseit tapasztalhatjuk most tulajdonképpen a gyülekezetben. Ott kell kezdenem, hogy 1991. decemberében, amikor édesanyám kézen fogva vitt fel a Pest Erzsébeti templom lépcsőjén, Isten már akkor tudta, milyen utat szán nekem. 4 év elteltével életem részévé vált Jézus Krisztus, olyannyira, hogy számomra mindenben ő lett az igazodási pont. Egész életemet neki rendeltem alá, és tudtam, ha ő velem, életem legfontosabb helyén ott van, akkor sírre kerül minden. Akkor nem kell aggodalmaskodnom, mert ő neki gondja lesz reám is. Ezért a 95-ös év, ezért lett életem egyik legmeghatározóbb éve. Akkor fogadtam el Jézus Krisztus bűnbocsátó kegyelmét, akkor nyertem bocsánatot, akkor értettem meg, hogy bűneim büntetése egyszer és mindenkorra rendezve lett a kereszten. És akkor nyertem örök életet is, ami azt jelentette számomra, hogy Jézus Krisztus elrendezte nem csak a múltamat, hanem a jövőmet is, mégpedig azzal az igével, amit akkor kaptam ott azon az ifjúsági héten, Jelenések könyvének 3. fejezetéből: így mivel se nem vagy hideg, se nem vagy forró, hanem langymeleg vagy, ezért kivetlek téged az én számból. Ebben a teljes bizonyosságban élhettek immár 22 éve. Akkor egy olyan tüzet gyújtott a szívembe Jézus Krisztus, amely egész lényemet azóta is áthatja, és valóban éghetek ő érte, az ő ügyért. Így lettem akkor egy ügyű, ami azt jelenti, hogy egyetlen egy ügy van számomra, ami igazán fontos, hogy az emberekkel megismertessem Jézus Krisztus váltságát, halálának értelmét, az ő feltámadásának az erejét. Ez vált központi üzenetté életemben. Ezért nyújtott be Isten módosítási kérelmet, és vezetett az életem nem az autó és villamossági szerelő útján, hanem Isten egyértelműen a lelkészi pályára indított. Mégpedig azzal az igével, amely Ézsaiás könyvében található, ott Ézsaiás próféta könyvének 40. fejezetében: elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak, meg járnak és nem fáradnak el. Így vezetett utam a teológiára, a lelkészi pályára, és éltem az életem azzal a tűzzel, hogy minél többeket Jézus Krisztushoz vezessek, hogy emberek élete értelmet nyerjen. Abban az időszakban ajándékozott meg Isten egy csodálatos társal, akiben ugyanaz a tűz lobogott. Így erősödött az a tűz bennünk, és készültünk együtt a lelkészi szolgálatra. A tanulmányok befejeztével dr. Fabinyi Tamás püspök úr szentelt bennünket lelkészé, és indított útnak ezen a nagyon nehéz, de annál szebb pályán. Emlékszem erről az ígéről prédikált Ézsaiás könyvének 40. fejezetéből, és a prédikációját azzal a mondattal kezdte, úgy nyitotta az ige hirdetést, ami ennek a fejezetnek az első mondata: vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet. És 10 év után megtapasztaltuk, hogy valóban emberek, gyülekezetek vigasztalásra szorulnak. És ezt a vigasztalást kell gyakorolni, hol a gyászolók mellett, hol az emlékezők mellett, hol a házasságban, ahol éppen vigasztalni kell, vagy a férjet, vagy a feleséget, vagy éppen a gyermekeket, mert traumát élnek át, és lehetne sorolni. Hogy ott kell lennünk, és vigasztalnunk. És így kerültünk nem a magunk választása alapján ide Nyíregyházára, és kezdtük a közös életünket és szolgálatunkat ezen a számunkra teljesen idegen helyen. És hogy mennyire idegen helyen? Nem szeretem ezt elmondani, de mégis hozzátartozik az életemhez, hiszen annyira idegen volt számomra ez a hely, nem ismertem az ittenieket, hogy Budapesten, amikor egy-egy társaságban voltunk, akkor a tirpák szót teljesen más kontextusban használtam. És aztán, amikor ide kerültünk, akkor megismertük az itt élő tirpák embereket, és azt kell, hogy mondjam, mindenféle túlzás nélkül, hogy az országnak egy igen különleges szeglete ez a hely, ez a terület. És ami mindjárt megragadott engem ezen a helyen, hogy rendkívül kedvesek, nyitottak, szeretetteljesek voltak az emberek. Akkor még gyermektelenül vágtam magamat bele a szolgálatba, vettem nyakamba a bokortanyákat. Isten minden helyen adott mellém testvéreket, drága szolgatársakat, akik segítettek a családok látogatásában, a nevek összeírásában, az adatbázis elkészítésében, mely alapot nyújtott az azóta is minden hónapban megtartott családi Isten tisztelethez. Így írtunk össze néhány hónap alatt az öt településen, Petőfi tanyán, Kálmáházán, Felső Simán, Mandabokorban, Bálintbokorban több mint 1000 embert. Aztán kezdtünk építkezni lelki értelemben, és figyelni arra, hogy Isten hol nyit ajtókat és hol zár be. Volt, ahol szívesen vették a kezdeményezéseinket, volt, ahol kevésbé. De mindig azt tapasztaltuk, a gyülekezetek mindig, minden helyzetben velünk vannak, támogatnak, szeretnek és megbecsülnek. Ezért egy ilyen közösségben mindig könnyebb volt végezni a szolgálatokat. Azt is láttuk, hogy Isten hogyan ébreszt vágyat emberek szívében, hogyan nyitnak a gyülekezet, a közösség, a lelki dolgok iránt. Ez a fajta vágy építette a a gyülekezeteinket. Nem a lelkész személye volt a meghatározó, hanem amit, illetve akit képviseltünk, Jézus Krisztus. Hiszen ha valaki emberekre vagy egy lelkészre tekint, abban mindig csalódni fog. Bennem is nagyon sokan csalódtak már ebben a gyülekezetben is. Sajnos ez törvényszerű, hiszen bűnös ember vagyok. Ahogy Pál apostol fogalmazza, illetve leírja az egyik levelében, hogy bűnösök között én vagyok az első. És hát ha vele így volt, akkor miért lenne velem másképpen? Én is elmondom a gyülekezet közösségében, Nyíregyházán és a hozzátartozó szorványokban, bokortanyákon, a gyülekezetben én vagyok a bűnösök között az első. Nem vagyunk tökéletesek, bár a feleségemre, a gyülekezetre úgy tekintek, mint Isten tökéletes ajándékára. De sem én, sem a feleségem, sem a gyülekezet, sem a szolgálat nem tökéletes, és nem is lesz az. Ezért nem reánk, mint tökéletlenekre kell tekinteni, hanem egyedül Jézus Krisztusra. Őrá érdemes tekinteni, és őrá érdemes építeni. Csak őre áll. Sok mulasztás, sok kudarc van mögöttem, sok mindent másképpen csinálnék, ha tehetném, de melyikünk nincs így ezzel, ha visszatekint élete útján. Az lehet az egyetlen reménységünk, hogy mulasztásainkat, kudarcainkat felismerjük, megvalljuk és bocsánatot nyerünk és megbocsátunk. Így erősödhet, növekedhet egy gyülekezet, és tudom, hogy ezért erősödött ez a gyülekezet is. Tudjátok, drága testvérek, én nem egy sikersztoriról akarok nektek beszélni, hiszen a szolgálatunk nem sikersztori. Noha az Úr adott sikereket, ahogy olvastuk Nehémiás könyvében, hanem arról, ki az, aki áldását tudja tenni életünket, és sikereket tud adni. Meghatározó igéket írtam magamnak, nyilván most nem akarom itt leleplezni azt a kedvességet, ajándékot, amit szeretnénk majd a gyülekezetnek átadni, de ezek a fotóalbumok, amelyek itt vannak, ezeken a fotóalbumokon egy-egy ige van, amely számomra a gyülekezeti szolgálat tekintetében meghatározó volt. Három kötet, és mind a három köteten más-más ige. Így kezdtük a szolgálatot, maga a Mennyisten ad nekünk sikert, és mi az ő szolgáiként kezdjük el az építést. Ezt akkor kaptam, ezt az igét, amikor valóban elkezdtük a fizikai építkezést itt, az imaházat. És emlékszem, hogy amikor ide kerültünk, és jöttem egy őszi napon, akkor nagyon megragadott az a tájkép, amely fogadott, ahogy lefordultam a sima jútról, itt az alsó vadúrira, nem tudom, hogy vannak, akik ezt esetleg fölismerik, de itt ez a kép fogadott engem egy kora reggeli órában, amikor jöttem, akkor még a művelődési házban volt az istentisztelet, és nagyon magában ragadott ez a kép, hogy hálát tudok-e adni nap, mint nap, hogy ez fogad-e vasárnaponként ez a kép, amikor itt befordulok a simai úton. Aztán meghatározóvá vált számomra az az ige is, amikor Haggeus könyvéből azt az igét kaptam az Úrtól, hogy ezen a helyen békességet adok nektek, így szól a sereges ura. Hogy ez valóban a békesség helye lehet, a békesség szigete, ez a gyülekezet. És aztán a harmadik, amiről majd a feleségem mindjárt fog prédikálni, ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelkiházzá. Mennyire fontos, hogy túl a fizikai építkezésen a legfontosabb a lelki építkezés. A legfontosabb az, hogy a gyülekezet, mint élőkövek növekedjen, erősödjön és épüljön. Igen, én nem sikersztoriról szeretnék beszélni, hanem arról, hogy az Úr volt az, aki ezeket a sikereket, vagy másképpen fogalmazva, áldásokat adta. Hiszen milyen nagy áldás, hogy 2007-ben még havonta egyszer volt istentisztelet, és volt egy konfirmációs óra hetente. Aztán Isten nyitogatott szíveket, ébresztett vágyat, és elkezdtek egyre többen jönni az istentiszteletre, és kezdtük megtölteni a művelődési házat. Aztán néha úgy éreztük, mintha kinőttük volna. Beindult az ifjúsági óra, jöttek a fiatalok, hol kevesen, hol többen, hol 1-2-3 fiatal, hol 25-en voltunk együtt. És mi van ma? Vasárnapról vasárnapra találkozhatunk Isten tiszteleten. Van bibliaóránk szerdánként. Van egy erős ifjúsági szolgálói közösség. Épül és erősödik a kisifi. Van babamama, van napközistábor, ahol több mint 103 és 12 év korú gyermek volt. Családi nap, ahol körülbelül 350-en voltunk múlt héten. Evangelizációk, sorozatok, mennyi lehetőség, hogy az emberekhez eljusson az evangélium. De tudjátok, ez nem sikertörténet, hanem egyszerűen Isten áldását tapasztalhattuk meg a lelkiekben. Van egy csodálatos imaházunk, amely minden igényt kielégít. Szép, pazar, egy igazi ékszer doboz a bokortanyákon. De ez senki érdeme. Ez egyedül Isten ajándéka, és így is tekintsetek rá. Minden Isten ajándéka, ami ebben van. Drága gyülekezet, 10 éve lehetünk itt. Mindenek előtt hálát adunk Istennek, hogy itt lehetünk közöttetek, hogy ismerhetünk benneteket. Köszönjük, hogy szerettek bennünket minden gyengeségünkkel, hiányosságunkkal együtt. Szerettek akkor is, mikor nehéz szeretni minket. Hogy hordoztok bennünket imádságban, és tudom, hogy sokan gondoltok ránk. Mi a 10 év mérlege? 4 szép gyermekünk lehet. Csodálatos gyülekezeteink, szeretnivaló, sok áldozatot hozó gyülekezeti tagok, lelki otthonaink. Hol családnál jövünk össze, hol templomban vagy imaháznál, hol egy bezárt iskolában. De van lelki otthonunk. Hálásak vagyunk az Úrnak ezért a 10 esztendőért. Aki adott annyi sikert, idézőjelbe, adott annyi örömöt, áldást, hogy ne csöggedjünk el, de adott annyi kudarcot, hogy ne bízzuk el magunkat. Hála legyen mindenért ő érte, és csak rá tekintsetek, és csak benne bízzatok, mert az életünk nem a sikerekről és az áldásokról kell, hogy szóljon, hanem Jézus Krisztusról.
Isten igéjét Péter apostol levelének 2. fejezetéből az 5. verset olvasom még egyszer. Pillanat. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá. Ezért áll ez az írásban, íme leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Bármi szépet szeretne alkotni az ember, és ki ne szeretne szépet alkotni ebben az életben, vagy valami maradandót, legyen a szellemi termék, vagy pedig kézzel fogható. Megvan ennek a folyamata. Ahogy a ház építéséhez is hozzá tartozik a jó alap, és az alapozást megelőzi a terv készítése, az engedélyek beszerzése, hogyha szükséges. Terv nélkül tehát senki nem kezd semmilyen építkezésbe. Legyen szó egy kis családi házról, vagy egy több emeletes lakóépületről. Megvannak a folyamatok, amelyeken végig kell mennünk. Megvannak az egymásra épülő szakágak. Van például statikus. És emlékszem, hogy eleinte mennyire nem tetszett Krisztiánnak az a gondolat, hogy itt a nagy teremben legyen 3 vasgerenda itt fönn, amit lehet, hogy annyira nem is veszünk észre, de amikor a tervekben ez szerepelt, emlékszem, hogy őt ez mennyire bosszantotta. Hogy ez mennyire elbontja a teremnek a szépségét. De ez nem tőle függött, hogy ez a 3 gerenda itt legyen, vasgerenda. Más kellett, hogy kimondja azt, hogy már pedig szükség van erre a 3 gerendára. Kellett hozzá a szakember, a status. És amikor a tetőtér beépült, emlékszem, hogy volt egy éjszakánk, amikor felébredtem, és láttam, hogy Krisztián nem tud aludni, csak örlődik, és már arra nem emlékszem, és nem tudtam tőle megkérdezni ma reggel, mert meg este se tudtam tőle megkérdezni, hogy vajon csak álmodta az egészet, vagy gondolkodott belőle, de emlékszem, hogy azt mondta, azon örlődik, attól fél, hogy az épület az új terheléstől, amit kapott, egyszerűen csak össze fog dőlni, mint egy kártyavár. És emlékszem, hogy mondtam neki, hogy már túl fáradt vagy, hogy ezen örlődsz, ezt szakemberek kiszámolták, erről a tervről, a kezdetek kezdetétől, a tervezőtől, a kivitelezőig mindenki tudott, hogy a tetőtér majd beépített lesz, és ez a ház így lett tervezve, hogy később beépíthető legyen. Bírja tehát a terhelést, és ne félj az új repedések miatt, amelyek megjelentek a falon. Volt azonban olyan dolog is, amelyben az embernek volt szabadsága eldönteni, hogy mit választ. Ilyen például a járóla, vagy a csempe a falon, vagy a belső bútorzat. Persze sokszor van az, hogy az ember szeretne még szebbet, még jobbat, még tökéletesebbet, de a keretek nem teszik lehetővé. Azonban visszaemlékezve, csodának éltük meg azt is, hogy abból az összegből, amink volt, a pályázatból, az Országos Egyház támogatásából és a gyülekezet adományaiból kivitelezhető volt minden. Nem lehet tehát, szeretett testvérek, úgy építkezni, mint Mekkelek a mesében. Emlékszem nyáron, amikor láttuk a mesét, akkor Mekkelek az építőmester elkezdte a tetővel, és fogták a tetőt, és akkor utána akarta a falat a tető alá építeni. Hát a végén nem lett belőle semmi, nem lett belőle épület. Pedig ma a legtöbb ember úgy építi az életét lelki téren, mint ahogy Mekkelek a mesében. Elkezdjük ott, ahol be kellene fejezni. Megvan a ház építésének a folyamata, a terv, az engedélyezés, az alapozás, mely nagyon fontos. Aztán jönnek a falak felhúzása, a födém, a tetőszerkezet, és lehetne tovább sorolni. Hát akkor miért gondoljuk azt, hogy az emberi élet lelki téren építhető úgy, ahogy én akarom? Hogy élhetek úgy, ahogy én akarom? Ma már nagyon elterjedt az a liberális nevelési elv, miszerint például a gyerek majd eldönti, hogy mi szeretne lenni, hogy férfi vagy nő. Aztán óvónénik, tanárok többet tudnának arról beszélni, mint én, hogy milyen nevelési elvek mellett kell a gyermekeket nevelni. És ma már nem lehet körmöst adni, mint ahogy még a férjem is, emlékszem, mindig mondja, hogy ő kapott, meg meghúzták a pajeszát is. Ma már ilyet nem csinálhat egy pedagógus, mert a következő nap már nincs állása. És nézzük meg, hogy hová vezet a multikulturális társadalmak liberális nevelési elve. Mindent lehet, mindent szabad, nincsenek korlátok. Az van, amit én akarok. Sokféle nevelési elv létezik tehát, és sokféle felfogás, melyhez igazodva éli az ember az életét. De ha széttekintünk a világban, akkor azt kell, hogy lássuk, hogy amit Isten alkotott, amit Isten adott ebbe a világhoz, az azt mutatja, hogy rend van. Hogy mindennek van egy rendje. Hogy minden... Nem úgy kezdünk neki a földművelésnek, hogy megyünk, és akkor vetjük a magot, hanem mielőtt a magot elvetjük, előkészítjük a talajt. Hát előtte szántunk, boronálunk. Szerintem akkor trágyázunk, és előbb beforgatjuk, ugye? Hogy az a föld dúsabb legyen, hogy nőjön is benne valami. Emlékszem, van, hát nekem csak egy ilyen 8 négyzetméter, 10 négyzetméteres kis veteményesen van hátul, nem mutatnám meg itt senkinek szívesen, hogy néz ki. És nem szoktuk mi azt se permetezni, semmit, csak hát anyukám, mikor ott van, akkor dobálunk bele ezt, azt, amazt. Aztán mindig mondom neki, te anya, hát ez látod, milyen silány most ez a krumpli is, hát alig van belőle, inkább megveszem bárhol, vagy kapok én innen is, onnan is, hát minek törődünk mi ezzel? Azt mondja, hát mert ezt a földet kellene egy kicsit trágyázni, és meg ez is kellene bele, meg az is kellene, hát nem csak úgy magától nő az meg akkorára. Szóval, szeretett testvérek, hát mindennek megvan a szép és jó rendje ebben az életben. És nem az ültetéssel kezdünk, hanem a föld előkészítésével. És nem a tető építésével kezdjük, hanem a tervekkel. És utána, amikor elkezdjük a munkát, akkor először alapozunk. És akkor még egyszer hagyd tegyem fel azt a nagyon fontos kérdést, hogy akkor miért gondoljuk mégis sokan úgy, hogy élhetjük az életünket csak úgy, ahogy mi gondoljuk, meg ahogy mi akarjuk. Hogy építhetünk Isten nélkül, mert építhetünk Isten nélkül, de olyan is lesz az. Istennek azonban van az emberhez, van hozzád üzenete, szava, drága kincs vagy számára, és Istennek terve van mindannyiunk életével. Isten pedig tud hozzánk szólni, és tud bennünket vezetni. Ezt kellene az embernek elhinnie, és erre kellene építenie az életét. Megtanulni bízni Istenben mindig, mindenkor, minden körülmények között. A hívő életnek a legfontosabb alappillére az, hogy a hívő ember tisztában van saját bűnös, elveszett állapotával. Ezért mondta azt Pál apostol magáról, hogy bűnösök között első vagyok én. Aztán ez a hívő ember hiszi és vallja, hogy Jézus ezekért a bűnökért meghalt a Golgota keresztjén. És Jézus azért halt meg a Golgota keresztjén, hogy az én bűneim büntetésének árát kifizesse. Így tud adni Isten az ő benne bízóknak és hívőknek új szívet, új életet. Ez az az alap. Jézus Krisztus, akin keresztül az ember élete más lehet. Akin keresztül bennünket Isten tud vezetni, terelgetni. És erre az alapra lehet jól és helyesen építeni az életünket. Ez a sarokkő a hívő ember életében. Az ige azt mondja Jézusról, hogy Jézus a sarokkő, amelyet sokan megvetettek, és ma is sokan megvetnek. De azt mondja az ige, hogy aki hisz ő benne, az nem szégyenül meg. Persze van, hogy mégsem olyan könnyen megy ez a dolog, nem megy mindig olyan gördülékenyen az, hogy mi tanuljunk Istentől, és járjunk azon az úton, amelyen ő vezetni szeretne bennünket. Mindig lesznek a hitbeli növekedés útjában akadályok. De vajon szeretett testvére, felismered a saját életedben, hogy mi az oka annak, hogyha nem növekedünk a Krisztusban? Mi az oka, ha elkezdtem távolodni? És ha felismerem, és hogyha látom, hogy mi az oka, vajon teszek-e ellene? Mert Isten nem olyan gyermekeket szeretne maga körül, akiket magához láncol, hanem olyanokat, akik szabadon döntenek úgy, hogy itt vagyok, Uram, engem küldj. Itt vagyok, Uram, hogy halljalak. Itt vagyok, Uram, hogy kövesselek. Csak gondoljuk végig, hogy mi az, ami bennünket távol tart sokszor Istentől, az ő szavától. Pár dolgot összeírtam, és ezek nagyon általános dolgok, azt gondolom, de mégis igaz. Túl sokat dolgozom, nem jut már idő az elcsendesedésre, olyan fáradt vagyok. Fontosabb a vasárnapi ebéd, mint az Isten tisztelet, az ige hallgatás. Nem érem be egyszerűbb menüvel, vagy esetleg szombati menüvel. Én sokszor szombaton főzök meg, és akkor van vasárnap is. De olyan is van, hogy egyszerűen csak felteszek egy húslevest. Azok nekem szépen megfővöget, de hogyha most nem lesz olyan királyi ebéd, akkor sincs semmi gond. Vagy jobban szeretek aludni, mint reggelente Istenre időt szánni. Na, ez vagyok én például. A hobbimnak élek, hétvégente ki kell, hogy kapcsolódjak, így inkább megyek a Tiszára csónakázni, horgászni, sportolni, énekkarozni, vagy lehetne tovább sorolni. Hány és hány ember van, akit hívtam, és fülembe cseng, amikor mondják, hát csak az az egy szabad nap van, és akkor kell, hogy az ember kikapcsolódjon, töltekezzen, és ez így igaz, kell, hogy az ember kikapcsolódjon, és kell, hogy töltekezzen, de higgyük már el, hogy nem tudunk feltöltődve lenni Isten nélkül. Hogy nem fog olyan békességet adni a csónakázás, mint az Isten igéje, vagy akármilyen sportolás. És nem arról van szó, hogy az ember ne sportoljon, de hogy nem sportoljon. Én is azon gondolkodom, hogy hogy iktassuk be az életünkbe valahogy a mozgást. És épp azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy itt kellene már valamilyen tornát bevezetni a fiatal asszonyoknak, az apukák is csinálhatnának valamit, aztán imádkozunk is, meg tornázunk is, mert hát a jó léleknek jó test is kellene, aztán aki nem mozog, az elpenyed egy idő után, vagy petyed, vagy mit tudom én. Aztán vannak, akik túl sokat forognak önmaguk körül, és az önsajnálatból nem tudnak kikecmeregni, csak a saját sebeiket nyaldossák, de az is lehet, hogy éppenséggel az öndicsőítésben nem látják meg azt, hogy Isten azt szeretné leleplezni és kimozdítani belőle. Mit mond Isten igéje számunkra, hogy hogyan tudnánk növekedni, hogyha már elfogadtuk Jézus Krisztus váltságát és kereszthalálát? Azt mondja Isten igéje, engedelmeskedjetek Istennek. Az engedelmesség az egy kulcs szó a hitbeli növekedésben. És még egy kulcs szót hadd helyezek a testvérek szívére, ez pedig az odaszánás, hogy szánjátok magatokat oda az élő és szent Istennek. Ahogyan a szülő, gyermek, pedagógus, tanító vagy tanítvány kapcsolatban is megvannak a helyes normák és elvárások, annak érdekében, hogy az együttélés szeretetteljes, az együttműködés jó és hatékony legyen, megvan az Istennel való kapcsolatban is az Úr elvárása. Ő pedig engedelmességet vár éppen úgy, ahogyan egy jó szülő a gyermekétől, vagy egy jó tanár a tanítványától. Miben áll az engedelmesség? Hogy megteszem azt, amit nekem az Úr mond. Meglépem azt, amit a szívemre helyez. Olvasom az ő szavát, szívembe zárom és megfogadom. Nem igazodom a világhoz, hanem életemet Isten igéjéhez igazítom a gyakorlati életben is, a szürke hétköznapokban. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük neked a te igédet és a te szavadat. Köszönjük neked, hogy oly sok mindent munkáltál bennünk, általunk, a gyülekezetben, életünkben. Hála legyen ezért te néked, Urunk. Köszönjük neked a csodákat, amelyeket megtapasztalhattunk. Köszönjük neked a mai alkalmat is. Köszönjük a 10 évet, az 5 évet. Köszönjük a növekedést. És csak ezért könyörgünk, Urunk, hagyj növekedjék bennünk a belső ember, szent lelked által, neved dicsőségére. Amen.